Vendégünk ebben az órában továbbra is Csermely Ágnes, a Magyar Nemzeti Bank igazgató helyettese. Hogyan alakul a munkaerőpiac, és hogyan alakulhat a jövőben?
A munkaerőpiacot is ketté választanám, ugye másképp viselkedik az állami szektor és a magánszektor. Az állami szektorban ugye tudjuk, hogy vannak bocsátások, olyan 14 ezer fő körül mondott a kormány, hogy ennyi a várható mérték. A magánszektorban meg körülbelül szinten maradó foglalkoztatásra számítunk. Az előző időszakban volt egy folyamatos tendencia, hogy a munkavállalási kedv az folyamatosan javult. Ennek voltak olyan okai, hogy szigorították ugye az előnyugdíjazást, szabták a roklonnyugdíjazás szabályait, de avval is összefüggésbe állt, hogy jobban képzett emberek léptek be a munkaerőpiacra. Azt láttuk, hogy az aktivitási ráta szépen lassan elkezdett növekedni. A legfontosabb fejlemény talán a munkaerőpiacon az, hogy ez a javuló tendencia ez az elmúlt időszakban megállt, és inkább stagnálást látunk. Ennek az okait nagyon nehéz lenne most még megválaszolni. Úgy tűnik, hogy a munkavállalási kedv, ez az ösztönző, ez nem működik tovább. Lehet, hogy ez összefüggésben állhat azzal, hogy ugye a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóterheket még inkább emelték, és ezért még kevesebb az ösztönzés arra, hogy az emberek aktívan keressenek munkát.
És ez hogyan alakulhat így a következő 1-2 évben?
Nyilván arra számítunk, hogy előbb-utóbb ez az aktivitási ráta tovább fog indulni, hiszen kiugróan alacsony, ez érdekes szókép volt, de nagyon alacsony Magyarországon az aktivitási ráta, nem csak európai összehasonlításban, de a régiós más átalakuló országokban is sokkal magasabb a munkavállalási kedv. Nálunk is elindultak az ösztönzők megváltoztatása, ezért arra számítunk, hogy fog növekedni az aktivitás, és nyilván arra is számítunk, hogyha beindul a gazdaság gyorsabb növekedése, akkor ez nem munkanélküliségbe fog lecsapódni, hanem a foglalkoztatás is növekedni fog.
Na most mindez, amiről beszéltünk, ez hogyan alakulhat majd? Nyilván a reformok egyes végkimenetelét azt nem tudjuk még, tehát erre nyilván várni kell, de azért gondolom én, hogy az is, illetve a majdan az országgyűlés elől kerülő adójogszabályok is azért mindezen változtathatnak. Milyen irányban?
Hát nagyon bízunk benne, hogy pozitív irányba fognak változtatni. Magyarországon ez egy alapvető probléma, hogy a munkaképes korú lakosságnak a fele dolgozik. Hogy ezen változtatni kell, mert amíg ez így van, addig a magyar gazdaság nem lesz versenyképes. Olyan gyorsan nő az egy dolgozó emberre jutott eltartottak száma, hogy ez nem fenntartható, muszáj, hogy többen dolgozzunk. Meg kell találni az ösztönzőket, hogyha ebben a változtatási körben ez nem sikerül, akkor ez a probléma velünk marad, és megoldást kell rá találni.
És hogyan? Vagy hogyan lehet ezt ösztönözni? Most értem, hogy számtalan program, vagy nyilván ez egy kormányzati kérdés, de azért ez befolyásolja ezeket az adatokat, és befolyásolja azért előbb-utóbb a magyar gazdaság teljesítményét és annak megítélését.
Hát a kormányzat már tett lépéseket az aktivitás növelése érdekében. Egyrészt ugye a könnyű kilépés lehetőségét, az előnyugdíjazás, rokonnyugdíjazás jelentősen szigorította. Nyilván az alacsony aktivitás mögött van egy oktatási probléma. Azt látjuk, hogy az a kör, aki véletlenül se tud visszalépni a munkaerőpiacra, az elsősorban az alacsony képzettségű férfi lakosság. Ezzel a problémával nyilván csak hosszú távon lehet valamit kezdeni, és egészen az oktatás legalsó lépcsőinél kell elkezdeni, és akkor egyszer majd talán ki tudjuk nőni. És hát nyilván vannak adóösztönzők is, hogyha egy elméleti modellkeretben gondolkodunk, akkor nyilván a munkát terhelő adók csökkentése és a fogyasztást magánvagyon terhelő adók növelése az kedvezően befolyásolhatja a foglalkoztatást.
Most ezzel kapcsolatban egy komoly vita volt a politikában, hogy mivel kellene kezdeni úgymond a reformokat, hogy jelentősen csökkenteni ugye a munkát terhelő adókat, amire a kormányzat azt mondta, hogy az államháztartás helyzete nem engedi. Hogyha van egyrészt egy uniós segítség, amit, hogyha nagyon egyszerűen lefordítunk, egy része legalább is mentesíti a költségvetést, mert olyan beruházásokat tesz lehetővé, amelyet államilag kellene finanszírozni, ugyanakkor pedig megindul egyfajta ilyen foglalkoztatás, akkor lehet hamarabb eljutni arra a szintre, hogy adókat lehessen csökkenteni úgy, hogy az államháztartás helyzete ne romoljon tovább?
Lehet, hogy ezt a kérdést nem lehet olyan sokáig húzni, hogy ki tudjuk nőni ezt a problémát, ami most az államháztartásban van. Ugye jelenleg az adószintet nem lehet összességében csökkenteni, amíg a kiadásokhoz nem nyúlunk hozzá, viszont át lehet rendezni az adókat, és most Németországban történt egy ilyen átalakítás, az idén év elején lépett életbe, a munkát terhelő adókat növelték, az áfát ott, a munkát terhelő adókat csökkentették, az áfát növelték, és ez meg néhány más a munkaerőpiac szerkezetét érintő intézkedés elegendő volt ahhoz, hogy a német gazdaság belső kereslete az valóban robusztusan elkezdett növekedni. Úgyhogy úgy látszik, itt a szomszédban ezek a típusú intézkedések azért hatékonyak működnek, lehet belőle tanulni.
Hogyan alakulhat majd a hiány, az államháztartási hiány?
Mi úgy számítunk, hogy az idei évben jóval kedvezőbb lesz a hiány, mint ami eredetileg a konvergencia programban szerepelt. A legutóbbi előrejelzés az májusban volt, akkor 6%-ot láttunk, talán még ennél is egy picikét lehet jobb. Jövő évben 2%-ot csökkenhet, és aztán egy kisebb mértékben még 2009-ben is látjuk, hogy csökkenési lehetőség van.
Na most, ha összevetjük az eddigi ilyen adatokat, amiről beszélgettünk, ugye ez mind fontos, hogy az euróhoz mennyivel kerül közelebb Magyarország, akkor mit lehet így prognosztizálni?
Hát, hogyha minden évben megvalósulna akkora mértékű javulás a költségvetésben, mint amit a konvergencia program előirányozott, akkor ugye 2009-re nagyon közel kerülnénk már a fiskális kritériumnak a teljesítéséhez. Ugye kell hozzá az inflációs kritérium teljesítése. Ugye most látjuk, hogy ha az általunk jósolt pályán halad a gazdaság, akkor 2009-re nagyjából olyan 3% köré kerülhet az infláció. Ott kell stabilizálni, ami nem egy könnyű feladat, de megpróbáljuk, úgyhogy az a front is rendbe kerülhet. És ezen kívül még egy fontos dolog van, hogy be kell lépni az ERM2 árfolyamrezsimbe, és ott legalább 2 évet eltölteni, utána lehet jelentkezni az eurózónába való belépésre.
Amiről eddig beszélgettünk, az elsősorban nyilván a hazai szereplőkön múlik. Nyilván nagyban befolyásolja mindezt a nemzetközi környezet. Ugye például itt volt most ez a jelzálló piaci válság, úgymond az Egyesült Államokban, aminek azért a befektetőkre nézve nyilván volt egy jelentős hatása. Itt milyen kockázatokkal számolnak a következő egy-két évben a nemzetközi környezetet, ha nézzük? Milyen lehetséges kockázatokkal? Ez egy nyitott gazdaság, szokott mondani, tehát Magyarországon nagyon sok mindent megérzünk, hogyha bárhol máshogy történik valami baj.
Nyilván, hogyha én ilyen jól látnám előre, hogy mi fog történni a nemzetközi tőkepiacokon, nem itt beszélgetnék magával, hanem a Bahamákon nyaralnék. Ugyanakkor azt lehet általánosságban elmondani, hogy az elmúlt időszakban rendkívül lecsökkent a kockázatnak az ára. A befektetők nagyon kicsi felárat kérte, bizonyos típusú kockázatok megvásárlásáért túl olcsó volt a kockázat. És abban ma a tőkepiacok minden nagy szereplője egyetért, hogy ez meg fog változni, drágább lesz a jövőben a kockázat. Ez nagyon sokféle problémát felvethet a világgazdaságban, hiszen minden kockázatos termék ára átárazódik, és lehet, hogy ez nem lesz súrlódásoktól mentes ez a folyamat. Néhány befektetési intézet esetleg csődbe mehet, mert olyan pozíciókat vett fel, ami az új árak mellett fenntarthatatlanná válnak, de minket elsősorban ez az egész a magyar állampapíroktól elvárt kockázati prémiumon keresztül érinthet. Ami azt jelenti, hogy ezek ilyen változások hatására a forint esetleg egy kicsit leértékelődhet, illetve a magyar hozamszint megemelkedhet.
Uh-huh. Most nyilván kríziseket előre nem lehet jelezni értelemszerűen, de mondjuk, hogyha ilyen kockázati tényezők mentén a világ piacait nézzük, akkor melyik földrészről várható olyan fajta esemény, ami problémát okozhat? Most nem feltétlen Magyarországnak, ugye általában a pénzpiacoknak.
Hát ezt ma már nem lehet megmondani, hiszen annyira fejletté vált a pénzpiac, és annyira globalizálódott, hogy tényleg az amerikai nyugdíjasnak a pénze az tájföldi és dél-amerikai papírokban van egyszerre, úgyhogy ilyen szinte manapság már nincs is, hogy egy földrészen van valami probléma, bárhol jelentkezik valami turbulencia, az összetett befektetési stratégiákon keresztül gyorsan szétterül az egész világgazdaságra. Ez tulajdonképpen ez egy jó dolog, hiszen a kockázatokat nem csak azoknak kell viselni, akik éppen ott élnek, tehát hogyha egy országban probléma van, akkor nem a helyi lakosokra esik az összes teher, hanem szépen szik a világban. Nyilván ez azt is jelenti, hogy akkor szélesebb körét érinti a lakosságnak, a világ lakosságának a turbulencia. Összességében ez jó. Ha megnézzük, hogy hogyan alakult az elmúlt 20 év, azt látjuk, hogy mostanában, mintha sűrűbben lennének ilyen pénzpiaci turbulenciák, ennek ellenére összességében a növekedés az kiegyensúlyozottabbá vált. Úgyhogy ha összevetjük azt, hogy szétterül a kockázat, több ember van érintve benne, de mégis az a hatása fontosabb, hogy helyi visszaesés, a helyi problémák azok kisebbek, és összességében ez pozitívan befolyásolta a növekedési lehetőséget.
Köszönjük szépen, hogy itt volt. Az elmúlt egy órában Csermely Ágnest, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóhelyettesét hallották.
Köszönöm szépen, viszontlátásra!